Szóval bő egy órával ezelőtt, vagy közel egy órával ezelőtt mondtam, hogy amikor címet adtam a ma délelőttnek, még nem tudtam, hogy magamnak fogok beszélni. Hát ha most az érzéseimre figyelnék, akkor azt mondanám, hogy úgy tűnik, hogy csak magamnak kell beszélni. Ettől függetlenül elmondom nektek. Aztán tesztek vele, amit akartok. János 14-ből fogom elolvasni az első verset, ez lesz az első igehelyünk, de mielőtt ezt az igeverset elolvasnám, egy nagyon, hogy is mondjam, jól ismert megjegyzést azért el kell mondanom. Tehát ugye a János 13 és 18 közötti szakasz, az azt az időtartamot öleli fel, azt a néhány órát, ami Júdás távozása és a Gecsemáné való megérkezés között van. Ugye a János 18-ban van, akkor már az Jézus elfogatása leírva. Tehát gyakorlatilag az utolsó órák. Ez azért fontos, mert a saját logikánk szerint is, ha valakinek megadatik, hogy az utolsó óráiba tudjon még beszélni hozzátartozókkal, akkor valószínűleg nem olyan dolgokról fog beszélni, hogy megetetted-e a kutyát, vagy felsöpörted-e az udvart, hanem valószínűleg ennél sokkal lényegesebben mondjuk, hogy béküljetek már ki végre egymással, vagy szóval lényeges dolgot, na ezt szeretném aláhúzni, tehát, hogy ez az igevers egy olyan szakaszból van, ami biztos, hogy nagyon lényeges, az összes többi nagyon lényeges, ez még egy kicsit annál is jobban lényeges. Szóval János 14.1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ezt Jézus mondja. Ha valamit mond, akkor azt azért mondja, hogy tudja, hogy meg tudod csinálni. Szóval ő tudja, és te. Te is tudod, hogy képes vagy nyugodtan élni. Ott ez a tanítványoknak hangzott, de miután bekerült a Bibliába szó szerint, ránk is vonatkozik. Nem voltak teljesen tudatlanok ezek a tanítványok, tehát érezték azért rendesen, hogy itt recseg, ropog már minden, még ha nem is tudták, és nem fogták fel egészen, hogy igen, el fogják Jézust keresztre feszíteni, stb. Már Jézus elmondja ezeket, de a környezet hatását biztos, hogy érezték. Valószínű, ezért kezdte Jézus azzal, hogy ne nyugtalankodjatok. Ugyanebben a részben néhány versek később megismétli ugyanezt a felszólítást, majd azt is felolvassuk később. Szóval a szíved ne nyugtalankodjon. Nem azt mondja, hogy az elméd ne nyugtalankodjon. Nagyon nem akarunk belebújni ebbe a mellékágba. Kezeljük úgy, hogy a szívünk jobban vonzódik az érzelmi részünkhöz, az elménk pedig a logikus részünkhöz. Persze ez egyénenként váltakozik, már onnantól kezdve, hogy fiúnak vagy lánynak születtél, már az gyökeres különbség, és ezen belül még számtalan ilyen dolog van. Szóval, hát ez a felszólítás, hogy ne nyugtalankodjat a szíved, vagy szívetek, és hát ha komolyan veszem a hívő életet, akkor ezt akarom elérni. A majd csak az, hogy néha körülnézek. És azt látom, hogy hát minden van körülöttem, ami nyugtalanságra adhat okot. De mi okozza végül is? Szóval kezdhetem onnan, hogy nem az történik, amit elképzeltem, mert jót vártam és rossz következett, siker helyett kudarc, árvíz meg háború, meg nincs válasz az imámra, az idő meg megy, és különben is várni a legnehezebb. Mert ha eltervezek valamit, akkor az legyen meg. Minél gyorsabban, és ehhez szoktunk hozzá. Hit és bizalom. Azt mondja Isten, hogy ne nyugtalankodjatok szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Hit. Higgyél Istenben, higgyél én benne. Egy nagyon hétköznapi, általam kitalált buta példa. Ha van egy nagyon ritka betegséged, és tudomásodra jut, hogy van egy orvos, aki specialistája ennek a területnek, ha hiszel a tudásában, és bízol abban, hogy az érdekedben meg fog tenni mindent, akkor elmész hozzá. Ha nem bízol benne, hogy megteszi az érdekedben mindent, akkor a tudásába való hitedet nem veszted el, csak a bizalmadat nem adod neki. Higgy. Az, hogy hiszem, nem azonos a bizalommal. Hit nélkül nem működik a bizalom, de nem azonos vele. Megint csak a saját példám, én elhiszem, hogy a tigris barátságos, de nem bízok annyira bele, hogy bedugjam a kezemet a ketrecbe. És hívhatjátok ezt gyávaságnak, ez van, én ezt vállalom. Hit. Próbáltam találni valami definíciót rá. Egyet találtam. Nem azt mondom, hogy ez a teljesség, de érdemes gondolkodni rajta. Hit. Kijelentések, elméletek elfogadását jelenti, amely közvetlenül, azonnal, semmi módon nem igazolható. Se érzékileg, se tapasztalatilag, se logikailag. A logika tovább megy ennél, tehát valaminek a tagadása lehet ugyanezen feltételek szerint. Tehát hit az, amire nem, nincs magyarázatom, nem tudom megtapasztalni, és nem lehet bizonyítani. Higgy Istenben. És hiszem, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. Ez egy Biblián alapuló igaz hit. És akkor miért nincs tele az életem csodákkal? Mert Jézus élete tele volt. Az enyém meg nem. Pedig hiszek. Nem hitetlenség. Lehet, hogy ott a gondom, hogy de nem vagyok benne biztos, hogy az én érdekemben meg is teszi mindazt, ami rendelkezésére áll. Ugye? Én tudom, hogy képes rá mindent, de vajon az én érdekembe megteszi? És ez azért már valahol a bizalom határát súrolja. Mert a bizalomra egy olyan fogalmat találtam, hogy hát akiben bízunk, arról hisszük, szilárdan hisszük, hogy kész is tud rajtunk segíteni, és nem fog visszaélni a gyengeségeinkkel vagy a gondjainkkal. Higgy Istenben, higgy Jézusban. Ez a felszólítás, amit olvastunk. Isten abszolút bemutatta, hogy képes arra, hogy örök életet adjon az embernek, attól függetlenül, hogy az ember mit kever össze és mit csinál. És azt várja, hogy a hitedet és a bizalmadat belévest. Ha olvasom a Bibliát, egy dolgot mindenképp észre fogok venni. Azt, hogy a mindenható nem mindig úgy cselekszik, ahogy az emberi logika szerint következne. Ez nem azt jelenti, hogy logikátlanul cselekszik, ezt szeretném aláhúzni. Tehát nem logikátlanul, csak az általam ismert logikának lehet, hogy ellentmond. És sajnos ez az egy tény rengetegszer alkalmat ad arra, hogy félreismerjük Isten működését, és hamis következtetéseket levonva elveszítsük az erőt, amit ő képvisel. Mondok példát. Szóval volt egy dolog, amit úgy hívunk, hogy bűneset. Isten ott járt az Édenkertben minden nap. Mivel minden tudó nem csak azt tudta, hogy be fog következni a bűneset, az időpontját is tudta. Tehát megtehette volna, hogy aznap kicsit hamarabb megy el sétálni, így kezdi a sétáját. És ott van Ádám mellett, és rászól, hogy figyelj, hát nem erről volt szó. Vagy, hát oda küld egy angyalt, miután az időpontot is tudja, nem az eseményt. És Isten egyiket sem teszi. Hagyja, hogy az ember menjen a saját feje után, megy is, megcsinálja a butaságát, és ezek után Isten fogja is kiűzi őket az édenkertből. Magyarul megbünteti az engedetlenséget. És erre felépítettünk egy egész tanrendszert, hogy ez egy büntetés volt, és ha nem teszed meg, amit Isten mond, akkor Isten jó fejbe csap. Pedig nem ez történt. Az, hogy Isten kiűzte Ádámot és Évát az édenkertből, az a szeretet jele volt. Isten a szeretet. Nem tud másként tenni, csak úgy, hogy szeret téged. Ez jön ki belőle. Nincs más hátsó szándék. Szeretet. Mert Isten csak a jó és gonosz tudás fájáról mondta, hogy nem ehettek belőle. A többiről mindegyikről lehettek volna az életfájáról is. Bűneset után leszik az életfájáról, és utána úgy él az ember, mint most az ördögök. Örökké, úgyhogy nem kerülhet Isten elé. Mert hogy az ördögök tudnak Isten létezéséről, Jakab 2.19. Azt hiszed, hogy egy az Isten, jó teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Maga a Biblia mondja. Tehát, hogy, és Isten nem változtatja meg a parancsát. Tehát, ha azt mondta, hogy egy fáról nem ehetsz, akkor nem jön két hét múlva, vagy két év múlva, vagy nem tudom mikor, hogy bocs, két fáról nem ehetsz. Nem. Egyszer kijelent, és azt úgy tartja. Az ember jön a saját feje után menve összekeverni a dolgokat, és Isten azt mondja, hogy nem hagyjuk. Az én tervem valósul meg. Meg azt gondoltuk, hogy megbüntette az emberpárt. Pedig szerette az emberpárt. Szerette Káint, aki megölte az öcsét. Beszélgetett vele. Én nem tudom, hogy a hasonló szituba én hogy tudnék beszélgetni arról az emberről, akiről tudom, hogy gyilkos. És én mindehhez az erő ott van az izmaiban. Na mindegy. Új szövetségi példa. Nehogy csak ószövetségi legyen. János 16.7. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm hozzátok. És ez az igazság. Egy másik helyen azt mondja a Biblia, méghozzá János 14.6-ban, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Akkor az előző ígéverset úgy is olvashatnám. Én azonban, Jézus, mondom nektek, hogy jobb nektek, hogy elmegyek. De hát nem az a jobb, ha ott van. Jó, tudom, szokták azt mondani, hogy fizikai testben egyszerre egy helyen tud lenni. Na, de ha megnézzük a csodáit, látjuk, hogy a tér és idő nem volt neki probléma. Az igaz, hogy fizikai testben volt, de hát az egynapi járaföldre lévő szolgált ugyanúgy meggyógyította. Nem volt gond. Mégis azt mondja, hogy jobb nektek, ha elmegyek. Maga a mondat azt sugja, hogy Isten jó, hogy Isten szereti az embert, és jót akar. És azt mondja, hogy figyeljetek, ez így nagyon jó, de jobb, hogy elmegyek. Amikor kiküldte a tanítványait, nem volt velük, és jelek és csodák történtek a tanítványokon keresztül. Tehát, ha fizikailag marad, az sem egy rossz. Mégis azt mondja, hogy de jobb, hogy elmegyek, mert eljön a Szent Szellem. Mégpedig az, ami helyenként és időként bekövetkezett, jelek, csodák, átadott tekintély és az állandósul azzal, hogy jön a Szent Szellem. Nem az van, hogy időnként valaki kap felkenetést egy-egy feladat elvégzésére, hanem állandósul forrásá válik benned. Szóval Isten jobbat és jobbat készít, és egy átlagos hívő is azon aggódik, hogy vajon elég sok mindent megtettem-e, hogy szeressen engem. Ezek után, amikor próbálom azt elmondani, hogy mennyire szeret és mennyire jót akar, akkor hogy aggódok azon, hogy szeret-e? Hát nem tőlem függ az ő szeretete. Hát ha van valami megvallatlan bűn az életembe. És gondolod, az nem volt a Golgotai kereszten Jézusa? De ha megkaptad az üdvösséget, már pedig le megkaptad, akkor hogy akarod megfizetni? Hát ha egyszer a tied, akkor most túlórákat válasz, hogy kifizethesd azt, ami a tied, de kinek fizetett ki magadnak? Vagy szóval... És hívőként mégis így élünk. Vajon megfelelek-e? Megfelelsz. Elfogadott. Én nem azt mondtam, hogy a bal lépéseidnek örül. De nem tudod meglepni a bal lépéseiddel. Tudja, hogy el fogod követni. Az időpontját is tudja. Küldhetne is angyalt, hogy ott megjelenjen előtte, hogy most mi lesz. Szeret. Ha szeret, akkor nem kötelékeket tesz rá, hanem szabadságot biztosít. Hát nem ezt teszi Jézus velünk? Szabadságot ad. Figyelj, ott a Biblia kezedbe, leírtam, hogy szerintem ez a jó. Azért van szürke állományod, hogy dönts. Megteszed, nem teszed. Természetesen mind a kettőnek viseled a következményeit. Hát felnőtt vagy. Szóval bűn nem tud elválasztani Istentől. Isten szeretetével közeledik az ember fölé. És azt mondja, hogy ne aggódj. Pedig annyi mindent tudnék találni, amin aggódhatnék. Az aggódással úgy gondolom, hogy a békesség az egy ellentétes dolog. Tehát vagy aggódok, vagy békességem van. Mondjuk ugyanazon dolog felől. Ugye? Erre azt mondja Jézus a János 14:27-ben, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a te szívetek, ne is csüggedjen. Békességed lehet. Nem úgy, mint a világ. Nem tudom, ki mennyit gondolkodott ezen a fél mondaton. Ha bent vagy a sodrásba, a világ sodrásába, akkor nem fog bántani senki. Beleférsz, ha ugyanolyan vagy, mint a többi. Na de hívőként nem lehetsz ugyanolyan, mint a többi, tehát ki kell, hogy lógj. Következésképpen az a fajta békesség nem fog tudni rád jönni, amit a világ ad, mert kilógsz belőle. Csak olyan békességed jöhet, ami több, mint amit a világ tud adni. Na, ez pedig attól van, hogy Jézus adja a békességedet. Szóval ezek után bíz Jézusban. Hidd el végre, hogy érted is megtesz mindent. Annyiszor úgy jártam, hogy elmondtam Istennek, hogy mit kéne csinálni, minél gyorsabban, mert hát szegény ugye nem tudja, hogy mi történik velem, úgyhogy képbe hoztam. És utána csodálkoztam, hogy nem az történik. Ahelyett, hogy megkérdeztem volna, hogy mit tegyek. Na de ahhoz, hogy megkérdezzem, ahhoz bíznom kell benne, hogy válaszolni fog. De hát ő válaszolni fog, mert jót akar nekem, és szeret. Szóval békességet hagyok, de nem úgy, mint a világ, ne nyugtalankodjatok. Az, hogy hogyan szól hozzám Isten, azt nekem kell megtalálni, azt a lehetőséget. Nem egyféleképpen fog beszélni, ne reménykedj. De ez tipikusan az az eset, amikor az van a széles út és a keskeny út. A széles útnál sokan vannak, akik rajta járnak, a keskeny azt írja, hogy akik megtalálják. A sajátodat kell megtalálni. Olyan, mint a kézírás. Úgy kezdesz tanulni, írni, hogy másolod valakiét, és egy idő után, ha észreveszed, ha nem, annyira egyedi, hogy a grafológus megmondja, hogy te írtad, vagy sem. Úgy kezdted, hogy másolod, de végül mégis a sajátoddá vált. Én elmondhatom neked, hogy én hogy kaptam Szent Szellem keresztséget, de ha azt várod, hogy te is így fogsz kapni, az a legnagyobb butaság. Nem várhatod el. Bíznod kell, hogy a mindenható a neked legmegfelelőbb módon fog közeledni hozzád, amire te a legérzékenyebb vagy. Ez lehet. Elmondom. Szóval, sokkal egyszerűbb volna döntéseket hozni, ha kérek egy valamire választ Istentől, megjelenne egy angyal, mondaná, hogy igen. Ez így jó lenne, nem? Hányszor? Tizedik alkalommal? Századik alkalommal? Lehet, hogy tizedik alkalom után már két angyal kellene, hogy ugyanaz a hatása legyen, és ugyanúgy föllelkesítsen, hogy oké. A századik alkalom után már meg egy légiónyi, vagy Isten azt mondja, hogy figyelj, nem aprózzuk a dolgot, nem küldök neked angyalokat, nem azért, mert nincs, van bőven. Odaadom a szavamat a kezedbe. Odaadom a szavamat a kezedbe. Nem kisebbet, az abszolút tekintélyt, a Bibliát. De hát annyi minden van leírva abban a Bibliában, és én annyi mindent nem értek. És gondolod, hogy ezt a mindenható Isten nem tudta? János 14:26. A pártfogó pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre. És eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Hát ha nem érted, hát kérdezd meg a Szent Szellemet. Hát ezért jött. Hát ha valahol otthon érzi magát, akkor hogy kijelentheti mindazt, amit az Atya mondott, amit Jézus mondott, ha számodra megfoghatóvá teheti. És tudod, nem kell hasonlítanod a másikra. Elég, ha Jézusra hasonlítasz. Mert hogy, hát különbözőek vagyunk, hát persze, hogy különbözőek képpen reagálunk ugyanarra a dologra, és a Szent Szellem ezt nagyon jól tudja. És annyira nem megerőlteti, hogy a te számodra úgy beszéljen, ahogy neked jó, az enyémre meg úgy, ahogy nekem jó. Szóval, Szent Szellem megtanít mindenre. Tudod, ez a megoldás. Ha elhiszed azt, hogy Isten jobbat készített a számodra, folyamatosan jobbat. Nem kerestem meg az igeverset, az Ószövetségben van megírva, hogy nem mondogassátok azt, hogy a régi idők jobbak voltak ezeknél, mert nem bölcsességből származik az ilyen beszéd. Nem mondd azt, hogy fiatalban jobb volt hívőnek lenni. Nem bölcsességből származik. Lehet, hogy a fizikai állapotod jobb volt. Lehet, hogy a szürke állományod sokkal gyorsabban összerakott mindent. De hát az idő múlásával közelebb kell kerülni a mindenhatóhoz. Hát ha ez nem következett be, akkor meg baj van. De ne hidd, hogy nem következett be. Mert a Szent Szellem vezet. Ő nem abba gyönyörködik, ha minél több minden nem értesz, abba gyönyörködik, ha minél több minden a sajátoddá válik. Attól válik a sajátoddá, hogy elhiszed, vagy attól válik a sajátoddá, hogy megtapasztalod. De a benne való bizalmad rendületlen, hogy jót készít a számodra. Szóval higgy Istenben, higgy Jézusban, és bízz is benne. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.